Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ezen a héten lesz az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Csütörtökön az első nap a nyitó előadást Árvai Ferenc főegyházmegyei karitász igazgató tartja 13 órától, a nyitó szentmisét pedig Ternyek Csaba érsek mutatja be 17 órai kezdettel. A szentmiséket élőadásban közvetíti majd minden nap rádiónk és a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Megszavazta az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlés. Jelentős nap ez Magyarország és a rendszerváltás történetében. Lezárjuk azt a korszakot, amely során a bukott állampárt a saját működési szabályzatává tette az ország legfontosabb törvényét, az alaptörvényt. Így fogalmazott a miniszterelnök még a napi rend előtt. Magyar Péter hangsúlyozta, arról döntünk, hogy a magyar állam továbbra is a bukott Orbán rendszer embereit, kinevezéseit és előre beépített biztosítékait védje, vagy visszatér-e végre ahhoz a feladatához, amelyre létrejött, a magyar emberek szolgálatához. A döntés után a kormányfő sajtótájékoztatót kezdett. A Fidesz és a KDNP képviselői bojkottálták az ülést. A miniszterelnök tudomása szerint Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, javasolta a megfogyatkozott számú Fidesz frakciónak, hogy tiltakozásul adják vissza az országgyűlési képviselői mandátumukat, de ezt leszavazták. Később ezt az értesülést Gulyás Gergely önmaga cáfolta. Aztán viszont ő váratlanul bejelentette, hogy távozik a Fidesz frakció vezetői posztjáról. Mindössze 2 hónapig töltötte be a pozíciót a jelenlegi ciklusban. A rendkívüli sajtótájékoztatón a Fidesz és a KDNP képviselői fekete öltönyben jelentek meg, utalva arra, hogy ez a magyar demokrácia gyásznapja, ahogy fogalmaztak. Rétvári Bence szintén beszélt a tájékoztatón, ő azonban nem mond le a KDNP frakciójának vezetéséről. Nem a jogállamot állítják helyre, hanem további intézkedésekkel folytatják annak lebontását, jelentette ki a Mi Hazánk frakció vezetője. Torockai László szerint a Tisza kormány a korrupciót sem szünteti meg. Sólyog Tamás azt írta, a hamis tartalmú tényközlés nyilvánvaló célja a közvélemény manipulálása, valamint nyomásgyakorlás a köztársasági elnök autonóm döntését illetően a módosítással szembeni alkotmánybírósági normakontroll kezdeményezés tárgyában. Az államfő nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy hamis manipulációval, fenyegetéssel vagy bármilyen eszközzel a köztársasági elnök hatáskörébe történő beavatkozási kísérlet a végrehajtó hatalom képviselői részéről kirívóan sérti az alkotmányos rendet, szó szerint így írták a Facebookon. Új részleget avattak fel a Mercedes kecskeméti gyárában, ezzel létrejön Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme. A miniszterelnök arról beszélt, az új üzemben gyártják majd a Mercedes C osztály elektromos változatát. Magyar Péter kiemelte, jelenleg több mint 100 000 autót gyártanak évente, 5 000 munkavállalót foglalkoztatnak, a cél pedig az, hogy évi 350 000 autó is legördülhessen a gyártósorokról, továbbá, hogy 9-10 000 munkavállalója legyen a társaságnak. Az Európai Bizottság az uniós állami támogatási szabályok alapján jóváhagyta a Magyarország által a Magyar Fejlesztési Bank számára nyújtott 2 milliárd eurós, mintegy 760 milliárd forintos tőke injekciót, tájékoztatott a brüsszeli testület. A közlemény szerint az intézkedés célja, hogy az MFB képes legyen finanszírozást biztosítani a piaci hiányosságokkal küzdő különböző ágazatokban. Végül az időjárásról, a folytatásban derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok előfordulhatnak majd, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-15, napközben aztán 28-30 fok körül alakul, híreinket hallották.
Thank you.
játékban sorozatgyilkos lettél. Erőből hirdeted az igét.
Mondják a hírcsatornák, hogy csapatom értékrendet véd. Szabad és boldog így ez a nép, s a hadúr szép szava szólít. Érte ontom a vér, mert sokat ígért, sokat ígért.
Hogyha beméri, nincs tovább. A lövedék némán villan, iszonyat nélkül nézed, nem érzed az éget hús szagát. A hadú
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Neil Boyd, Egek, mitévő legyek című írásának 9. részét Tóth Levente előadásában hallják.
Neil Boyd, Egek, mitévő legyek.
Este a vacsoránál Douglasville atya józan volt és tartózkodó. Mrs. Springnek nem sikerült kihoznia őt a sodrából, mikor a nap eseményeivel ugratta. Nem volt szükség sátorra, igaz? Douglasville atya fülei téglaszínűek voltak. Most hát elérte a célját? Az atya megőrizte a nyugalmát. Később, mikor hallottam, hogy Mrs. Springtől forró vizes palackot kért, aszpirint és limonádét, sajnáltam, hogy kegyetlen voltam hozzá a bazárnál. A következő reggelen Douglasville atya felkelt, hogy elmondja a korai misét, de a szószékről csak annyit mondott, nem tud prédikálni, mert meghűlt. A konzerveket és a játékokat, amiket sikerült megmenteni, az árvaháznak küldték. Szívből megköszönte mindenkinek, aki hozzájárult a bazárhoz, és azt mondta, nem kétli, hogyha összeszámolják a bevételeket, ahogy máskor is, most is elérik az előirányzott összeget. Isten áldjon benneteket imáitokért és megingathatatlan hitetekért, mondta. És ki csinálja ma a gyűjtést, ha be is vettük a 600 fontunkat a bazáron, ez nem jelenti azt, hogy nélkülözni tudjuk a szokásos. Később elmesélte Mrs. Springnek, mit mondott. Olyan csendesnek és alázatosnak tűnt. Igen, igen, én is láttam, nincs a szokásos formájában, ezért is kergettem ágyba. Mrs. Spring remélem nem fázott halálra. Nehezebb lenne megölni ezt az embert, mint egy bolhát, de a biztonság kedvéért telefonáltam Déli doktornak. Bevezettem a doktort Douglasville atya hálószobájába. Feltámasztva ült az ágyon, a szemüvege nem volt az orrán. Déli doktor a szájába dugta a hőmérőt, és megfogta a bal csuklóját, közben halkan énekelt. Ó, de vörös a szerelem orra. Köszönöm, Donald, elég a komédiából, mondta Douglasville atya. Nem szoktad megenni a napi almádat, Charles? Olyan érzésem van, mintha részeg lennék, mondta a páciens, és mindkét szememmel duplán látok. Semmi olyan bajod nincs, Charles, amit egy szent halál meg ne gyógyítana. Rendben van a pulzusom? Meglepődve láttam, hogy Déli doktornak, míg a pulzusát figyelte, eszébe sem volt, hogy megnézze az óráját. Ó, mondta a doktor, csak a régi idők emléke kedvéért fogtam a kezedet, de igen, a pulzusod teljesen rendes ahhoz képest, milyen szörnyű állapotban vagy. Kivette Douglasville atya szájából a lázmérőt. Menje, hangosan felsziszant. A Titanic elsüllyedése óta a legijesztőbb képet mutatja. Lázam van, Donald. Hadd fejezzem ki magam így, ha ebben a szent pillanatban utolsót lélegeznél, és olyan szerencséd lenne, hogy befurakodnál a purgatóriumba, nem vennéd észre a különbséget. Megérintette a szájában a cigarettát. A te lázmérőd még annál is melegebb, mint amit én tartok a számban. Hát akkor mondd már el, hogy történt mindez. Minden remekül ment, mondta Douglasville atya, még el nem indult a felhőszakadás. Én magam, mondta Déli doktor, soha rá se nézek az esőre. Vacak dolog. Víz özön volt. Noé és a bárkája óta nem volt ilyen. Ennyi, ennyi. A legkisebb előzmény nélkül megjelent egy holló fekete felhő, és elharapta a nap kanócát. Anya, anya, na hát, na hát. Honnan sejthettem volna, hogy a mindenható Isten a bazárunk fölött önti ki az összes szentjeinek a fürdővizet, és az a szél hozzá? Déli doktor erre is részvéttel hümmögött. Esküszöm neked, Donál, az egyetlen dolog, ami egy mérföld körzetén belül állva maradt, egy magányos kókuszdió volt. Valószínűleg a mindenható fekete könyvébe így volt beleírva, Charles. Ó, minden esetre bele van írva az enyémbe, amiért ilyen furcsa érzés van a fejemben. De mégis, magyogta titokzatosan, 600 font. A jó Isten csak nem vándorolt ki teljesen a plébániáról. Gondolom nincs elrejtve egy korty viszkid a forró vizes palackodban. Nincs. Amellett idejövet is beszívtál már. Még így is megérzem rajtad, hogy dugó van az orromban. Déli doktor egy székre rogyott az ágy mellett. Aj, tudod, hogy rendkívül szigorú vagy velem, Charles? Elfelejtetted az úr saját bölcs szavait. Egyetlen egy a fontos. Nem az italról beszélt? Nem, kérdezte Déli doktor kihívóan. Vajon bort vagy vizet választott ki, ami áldott urunk a szent miséhez? Bort. És igaz vagy nem, hogy a vizet borrá változtatta? Ezt megtette. És tudsz nekem egyetlen egy esetet is mutatni a Szentírásban, ahol az Úr a bort vízzé változtatta volna? Nem tudok. Na hát ez az, kiáltotta a doktor diadalmasan. Nem mutatja ez világosan, hogy okoskodott a megváltó? Ha a bort vízzé változtatta volna, melyikünk hinné el, hogy ő Isten fia volt? Anélkül, hogy a cigarettáját kivette volna a szájából, a doktor művészi tökéllyel remek füstkarikát fújt ki. Egy darabig a levegőben rezgett, mielőtt lassan leereszkedett volna, mint az örökké valóság ingatag szimbóluma. Gyanítottam, hogy teológiai vitáik egy ideig el fognak még húzódni, így kimentettem magam, és lementem ebédelni. Déli doktor a fekete kávé idejére érkezett az ebédlőbe. Hogy van? Kérdezte Mrs. Spring, igyekezve leplezni aggodalmát. Alaposan elbánt vele a víz, mondta Déli doktor, márpedig ennek az anyagnak semmi gyógyító hatása nincs, ahogy már észrevettem. Gyomor influenza. Szegény Duddleswell atya, mondta Mrs. Spring, olyan sápat, mintha épp most látta volna meg magát a tükörben. Fehér az arca, mint a Connemara kövei, erősítette meg Déli doktor. Mikor otthagytam, kifogyott az érvekből, és nem is volt túl jól. Úgy köhög, mint a tehén, mikor torkának ad a répa, és politikai ambíciói támadnak. Hogyan? Kérdeztem, nem tudva, mit ért ezen a kifejezésen. Egy-két napig sokat fog üldögélni a kabinetben, de utána egészséges lesz. A jó Istennek nincs elég éles foga hozzá, hogy teljesen elharapja az élete fonalát. Éljen és csalafintáskodjon örökkön örökké, mondta Mrs. Spring. Meg fogja tenni, ha gondosan ápolja és ágyban tartja a diplomáciai ide-oda vonulásai között. 103 fok a hőmérséklete és delirium non tremense van. Folyton valami 600 fontról motyog.
Szerdán reggel Duddlesville atya felkelt, magános misét mondott, és utána csatlakozott hozzám az ebédlőben egyik legszégyenlősebb mosolyával az arcán. A terítéke mellett egy tányéron hatalmas halomlevél várta. Még két ilyen köteg van a dolgozószobájában, mondta Mrs. Spring. Duddlesville atya pirítós kenyerét ropogtatva egy vajkéssel nyitogatta fel a borítékokat, és gyors kommentárokat fűzött a mi jó híveink példátlan nagy lelkűségéhez.
Itt van pár sor egy öreg nyugdíjas asszonytól, Mrs. Wright-tól, és a feladó vevényén 2 font 10 shillingről. Na, mit szól ehhez, Neil atya? Kérdezte, és a szemüvege homályos lett a megindultságtól. Na, és itt van egy levél Sir John Tophall ezredes úrtól, aki mielőbbi gyógyulást kíván, és egy fontos csekket ígér. Bár igazán méltányoltam ezt a nagy lelkűséget, kénytelen voltam arra gondolni, hogy a 2 másik levélköteg a dolgozó szobájában mennyezetig kellene, hogy érjen, elérjük a kitűzött célunkat. Feltehetőleg átlátott rajtam, mert ezt suttogta. Nél atya, sikerül valaha is igazi keresztényt nevelni magából? A kávés csészébe temettem az orrom, nehogy megint valami gúnyos megjegyzést tegyek. Most Mrs. Springre fordította a figyelmét. Ő nagysága meglehetősen csendes. Örül, hogy újra talpon van, atyám. Szó sincs róla. A hallgatása csak ravasság, hogy felhívja magára a figyelmet. Mrs. Spring mosolygott, mintha azt mondaná, ugye, hogy igazam volt? Lám, a tehénfarka újra himbálódzik. Nem nagy mulatság nyomorult betegnek lenni, igaz? Kérdezte Mrs. Spring. Tudta, Duddleswell atya, hogy a sorshúzásban megnyerte az üveg viszkit? A hit elnyerte jutalmát, jegyezte az meg, de ez az első eset, hogy valamit nyertem egy sorsoláson. És az utolsó is, mondta Mrs. Spring, az egyetlen jegyet vette meg. Az én pénzemen, mondtam, de nem számít. Visszaadom a 6 penniét, Neil atya. Fölösleges, déli doktor adott 6 pennit, és elsétált az üveggel. Ebben a pillanatban Duddleswell atya egy nagy borítékra bukkant, láttára diadalmasan kiáltott fel. Ez az a jótékony adomány, amire vártam. Felszakította a borítékot, és egy percig megcsodálta a tartalmát, mielőtt felmutatott volna egy csekket. A Holdsugár biztosító társaságtól jött, és 600 fontról szólt. Soha még nem legeltettem a szemem ilyen értékes papírdarabon. Úgy érti, hápogtam, biztosította a bazárt felhőszakadás ellen? Ezt minden évben megteszem, Neil atya, és mivel olyan kitűnő volt eddig a múltam, ebben az évben a prémium csak 10 font volt. Vagyis olcsóbb, mint egy sátor? Tudja, Neil atya, csak azért kaptunk 600 fontot, mert a bazárt tökéletesen elmosta az eső. Esőt, szent szűzanyánk, esőt! A szűzanyára mindig lehet számítani, hát nem? Maga beszél a hitről, mondta metsző hangon Mrs. Spring, mikor rájött, hogy a plébános túljárt az eszén. Maga egy vén szélhámos, úgy bizony, mondta és kirobogott. Duddleswell atya rám nézett és csodálkozva vont vállat. Atyám, tettem fel neki a kérdést, hogy beszélhet Istenbe vetett hitről, amikor egy biztosító társaságra épít? Na, épp ez a hit, Neil atya, erősködött. Az úr pontosan meghallgatta az imámat, hát nem látja? Az igazság hirtelen világossá vált előttem. Úgy érti, maga esőért imádkozott? Persze, özönvízért, hát mit gondol, miért történt így? Noha kérte a híveket, hogy imádkozzanak jó időiért. Újra felmutatta a csekket. Tökéletes időért javított ki, és az is lett, látja, és újra felmutatta a csekket. De atyám, maga irányította a hívek imáját, az árvákét és az özvegyekét is. Kezére támasztotta a fejét. Amikor imádkozunk, Neil atya, nem kell mindnyájunknak ugyanazért a dologért imádkoznunk, hagynunk kell, hogy az Úr válasszon, és ő mellettem döntött, ami helyes is, mivel én vagyok itt a felelős. Mrs. Spring kopogott, látogatót jelentett be, Billy Buzzled. Na, jól van már, Duddleswell atya. Nem, Mr. McBuzzle, mondta Duddleswell atya, valahonnan reket hangot kerít velő, ami eddig nem volt észlelhető. Hirtelen sokkal rosszabbul vagyok. Hamarosan újra visszamegyek a lázcellámba. Megmondta Mr. Buzzle-nak, hogy végül is nélküle is sikerült elérnünk a kitűzött célunkat. Bolondá tehetett volna, mondta. Hát mi zuhogott a bazárjukba? Penik az égből? Duddleswell atya megkérdezte. Hogy van derék ebe Júdás, Mr. Buzzle? Poncius. Ó, tényleg, Poncius. Egyetlen csöpp eső nem nedvesítette be ezt az utat, mondta a Billy. Tudja, hogy fenemód szerencsés volt? Mr. Basil, lenne olyan jó, hogy máskor jöjjön vissza, amikor már meggyógyultam? Ha akarja, mondta Billy, de ezt magának hoztam. A belső zsebéből nagy barna borítékot vett elő, és az asztalra dobta Duddleswell atya elé, aztán távozott. Mi ez? Kérdeztem. Duddleswell atya gyanakodva piszkálta a késével. Talán egy boríték? És mi van benne? Mrs. Brink közbeszólt. Ugyan mit szoktak a bookmakerek borítékokba tenni? Hát ez a nyeresége. Duddleswell atya felszakította a borítékot, és a tartalmát az asztalra borította. Eddigi pénzügyi összehasonlítási alapjaim megint felborultak. Több ötös dőlt elém, mint amennyit valaha is láttam. Mennyi, atyám? 600? És még 30. Visszakaptam a fogadási tétemet, érti? 30-at tett föl arra, hogy zuhogni fog. Hát mindenképpen meg akartam mutatni Billynek, hogy nincs köztünk harag. Hát de talán most van. Szó sincs róla. Nem látta, hogy égig szökött a tisztelete irántam? 30 font, füttyentettem. Jó esélynek látszott 20-1 ellen. Nagyon jó. Ne felejts el, Billy azt hitte, reménytelen helyzetben vagyok. Gondolja el, hogy csak nem 4 hétig nem esett. Igyekeztem megemészteni ezt az új értesülést. Így összesen 1200 a nyereségünk. Több, mondta vonakodva. Hát itt vannak a hívek adományai. A hív barátoké? Úgy látszott, nem értette, mire gondolok, mert folytatta. A jó emberek annyira örülnek majd, hogy végül is minden erőfeszítésük és imájuk után elértük célunkat. Ha kudarcot vallottunk volna, végtelenül meggyengült volna bizalmuk a mindenhatóban. Félretettem a gúnyt, és egyenesen megmondtam neki, mi a véleményem ezekről a fortélyokról, és Mrs. Spring kijelentette, képmutató. Ennek volt némi hatása. Hát igen, Isten szereti a segítséget, amikor megsegíti az embereket, de a hazárdjáték förtelmes bűn, és a mellét verte. Mea culpa, mea maxima culpa. És ez itt, atyám, a bűn ára. Neil atya, nem is próbálom elrejteni maga elől a tényt, hogy a maga plébánosa, szent külseje ellenére rettenetes bűnös. Kétségtelenül a pokolba fogja végezni, mint az a fickó a Mikádóban, aki csalt a biliárdnál. Hogy bűnhődött meg? Ó, bezárták egy szigorúan őrzött föld alatti börtönbe. És szavalni kezdte megfelelő mozdulatokkal kísérve az abroszon. Ott hóbortos játszmáit fel nem adja, ujjait fordított támaszték tartja, hamis posztó az asztal, a görbedákó lögdös rajta, elliptikus golyókat. Tudja, Neil atya, mondta bűnbánat nélkül, megátalkodott csillogással nagy kék szemében, néha azt kérdezem magamtól, van-e egyáltalán hitem?
Neil Boyd Egek, mitéből egyek című írásának 9. részét hallották, a felolvasó Tóth Levente volt. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott adásunkat kedden 5:00-tól megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2,
Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A lélek útjain.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a mikrofonnál, Klész Beáta. Mai műsorunkban Varga Kamil ferences testvér folytatja sorozatát a rend boldoggá avatás előtt álló vértanúiról. A befejező részt hallják, tartsanak velünk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, Varga Kamil testvér vagyok a gyöngyösi ferences kolostorból. Az elmúlt alkalommal a hét ferences vértanúról elmélkedtünk, mondtam el életrajzokat, idéztem írásokat. Kezdjük mai alkalmunkat is Szent Ferenc atyánk imádságával. Mindenható, szentséges, fölséges és hatalmas Isten, minden jó, legfőbb jó, egészen jó, aki egyedül vagy jó, neked áldozunk minden dicséretet, minden dicsőséget, minden kegyelmet, minden tiszteletet, minden áldást és minden jót. Úgy legyen, amen. Kiszaléz 1921-ben, szeptember 21-én részesült a bérmálás szentségében, Egerben, az érseki kápolnában. Így fogalmaz. Ma imáim egy részét Máté apostol tiszteletére ajánlottam fel, kérvén őt, hogy legyen értem közben járó, hogy a szent lelket fogadhassam, oly méltón, mint ő, és hogy teremje bennem a szent lélek azon gyümölcseit, amelyeket ő nála is megterment. De különösen azt, hogy én is szenvedjek annyit Krisztusért, mint ő, sőt, a vérem oncsam érte. Már egészen fiatalon tehát, így fogalmaz Kiszaléz, megvolt benne a vértanúságra való hajlandóság. De nézzük, hogy ki is volt ő, hol született. Kis László néven született Szegeden 1904. július 27-én. Szeged alsóvároson laktak egészen sokáig a nagyszülei. Édesapja Kis Ernő cipészmester volt, édesanyja pedig Halász Piroska. Az ő kis vállalkozásuk olyan jól működött, hogy alsóvárosról felsővárosra, illetve még helyesebb azt mondani, hogy a belvárosba költözhettek. A családban 10 gyermek született, Kis András volt az első, aki 1892-ben született, és Béla az utolsó, aki 12-ben született. Én még láttam egy filmben Róza nevű testvérét, kivel majdnem egykorúak voltak. Sajnos az első világháború idején édesapja is, illetve fiú testvérei közül többen is meghaltak. Rendszeresen hazajárt Szeged alsóvárosra a nagyszülőkhöz, így a barátok temploma mellett vezetett el az útja. Egy alkalommal a szegedi domban lelki gyakorlatot hallgatott, és felélett benne a hivatás, hogy szerzetes legyen, hogy pap legyen. Bejelentette előbb ezt az eseményt nagyszüleinek, majd édesanyjának is. 1921. október 3-án Egerben volt novícius. Pécsen is lehetett volna, mint ahogy több novíciuson korábbi években, de sajnos ebben az időben a szerbek elfoglalták Pécs városát. Szalézi Szent Ferencet kapja védőszentül, azért kapja a Szaléz nevet, hogy meg tudják különböztetni könnyen, hogy melyik Ferenc az ő védőszentje. Nem sokkal noviciátusra után 1925-ben a gyöngyösi ferences kolostorba kerül, itt lesz teológus hallgató, növendék. Ebben az időben részt vállal a Magyar Umbria szerkesztésében, de még helyesebb azt mondani, hogy a háttérmunkákat végzi, az előállítás háttérmunkáit, nyomdai tevékenységet, csomagolást és más ehhez hasonló dolgokat. Később aztán cikkei jelennek meg a Magyar Barát újságban is, mely a ferenceseknek abban az időben volt egy általánosan terjesztett lapja, így neve is, arcképe is szerepel a Magyar Barát munkatársai című oldalon, melyet 1942-ben adtak ki. Papszentelésére sor kerül itt Gyöngyösen, és ezután nem sokkal a pécsi rendházba kerül. Abban az időben ott kollégium szerafikumot működtettünk, vagyis olyan középiskolás növendékeket vettünk fel a kolostori életbe, néhányat, talán 10-15 körüli létszámban, akikről feltételezték, hogy hát majd esetleg ferencesek, egyházmegyés papok, vagy jó családosok lesznek. Volt olyan rendtársam, aki szintén itt a kollégiumban élte életét, Kis Szaléz atya elvitte őket táborozni, abban az időben nagy újdonság volt is, akár Mária Gyűrre mentek, akár a Balaton partjára. A kultuszminisztériumból sportfelszereléseket szerzett a diákoknak, szép egyenruhát csináltatott egyensapkával, sőt rádiót is beszereztek a kollégium részére, ahol nem csak Banga Béla beszédeit hallgatták meg, hanem bizony a sportközvetítéseket is. Szegény diákokat vettek föl, működtetett egy Szent Antal kegytárgy árudát is, és annak bevételéből igyekezett a szegény diákoknak a kollégiumi költségeit előteremteni. Volt olyan rendtársam, akinek a szüleinek a vagyonát a 30-as években elárverezték, semmivé lett az egész vagyonuk, de ezt Kis Szaléz nem mondta meg neki, hanem mindent tovább finanszírozott, sőt karácsonyra kapott egy tábla csokoládét, meg egy papírlapot, utalványa Jézuskához egy öltözett ruhára. Különböző helyeken vállalt lelki gyakorlatot is, erről a rendházaknak a háztörténetei, vagyis história domuszai tanúskodnak. 1934-ben azt kérték tőle, hogy belső úton tanuljon egy kis filozófiát, kerüljön át a Jászberényi kolostorba, ahol a bevezetők első két évet folytatják a növendékek. Egy kis túlzással azt mondhatnánk, hogy a bolonyai rendszer első két éve Jászberényben volt, és az utolsó három év a teológiából pedig Gyöngyösen. Persze ez egy kisé erős túlzás. Itt lakott a Jászberényi kolostorban, különböző tantárgyakat tanított, részt vett a város életében, különböző előadásokat tartott. Ottani rendházunk mellett is volt egy kultúrház, neves előadókat hívott meg. Cikkei jelentek meg például a Korunk szavában, nem csak a különböző ferences kiadványokban. 1936. november 1-én katolikus Jászberény címen írt egy hosszabb tanulmányt ebbe a katolikus újságba, mely sokaknak azonban nem tetszett. Talán az is benne volt ebbe, hogy nem domborította ki eléggé az egyházmegyés papságnak a küzdelmeit, a Jászberény lakosságáért végzett tevékenységeit. Egyébként sok igazság van benne, melyet mind a mai napig meg lehet fontolni. Rövid időn belül a Salgótarjáni rendházba kerül, ahol azonban nem maradt sokat, mivel korábban alapítottunk amerikai magyarok között a keleti parton különböző missziós rendházakat New Yorkon keresztül New Brunswickig, és részt vettünk az amerikai magyarok vasárnapja újság szerkesztésében és kiadásában is, így felkérik őt, hogy tanuljon angolul és menjen ki Amerikába. Ebben az időben részt vett a katolikus magyarok vasárnapja szerkesztésében, 42-ig még hazajön, addig egy kivétellel úgy találtam, hogy minden héten ő írja a vezércikket. Különböző cikkírások között sajtónapokat is tartott, egész napon keresztül összehívta az ott élő magyarokat, lelki programokat szervezett nekik, és bemutatta az amerikai magyar sajtót is. Amellett, hogy New Brunswickon plébános volt, visszafizette a korábban a világgazdasági válság idején szerzett adósságokat, fejlesztette a rendházat, fejlesztette a Szent László iskolát, és az ottani isteni szeretett leányai kolostorát is tovább bővítette, és majdnem teljes egészében visszafizette, mondom, az adósságokat. Különböző lelki gyakorlatokat, 8 napos missziókat is tartott, és az odafelé vévő úton, az autóbuszon és a vonatúton, attól függően, hogy merre, mivel utazott, tanulta az angol nyelvet, mindig panaszkodott arra, hogy nem tudott igazából megtanulni jól angolul, annyira, hogy írjon, prédikáljon is ezen a nyelven. Annyit haladt előre az állandó munkája mellett, hogy hát konyha szinten el tudott beszélgetni az emberekkel. Gyakran fájt a fejem, erős honvágy kínoszta, így azt kérte több alkalommal is levelében a provinciálistól, tartományfőnöktől, hogy engedje hazatérni. Az utolsó diplomáciai hajóval még hazaérkezett Magyarországba, nyilván hajóval érkezett, és megemlíti, hogy amikor vasúti pályaudvarra szállt különböző helyeken, be akarták a vasútnak az utasait szervezni abba, hogy minél jobban higgyenek a nácizmusban, és úgy félelemmel ír arról, mi lesz ebből, hogyha ezek valóban, hát nem csak, hogy hatalomra kerülnek, mert akkor már javába hatalmon voltak, hanem kimutatják foguk fehérjét. Rövid időn belül az újjá alakuló debreceni rendház élére kerül, 3-szor telepettünk le a századok folyamán Debrecenben. Abban az időben nem tudták elérni a váradi püspökséget, a püspöki székhelyet az országhatár miatt. Bánás László nevezetű helynök volt itt a püspöknek a képviselője, aki a nagy templom mellett elosztotta Debrecen városának a plébániáit, és a nyugati oldalon a domonkosokat telepítette le a Szent László plébánián, a ferenceseket pedig a keleti oldalon a Vámospérzi utcai plébániát alapította nekik. Tudni kell, hogy az ottani Szent István templom a vasutas telephez tartozott, tehát a vasúttársaság, amelynek egy óriási jármű javító, összeállító műhelye volt, adta a telket és segített a templom építésben. Az első kolostorunk egy magánház volt a Szárazi Ferenc utcában, de 1,5 kilométerre volt a templomtól, így nagyon nehéz volt megközelíteni. Amikor megörült a templommal szemben lévő, hát kicsike igazából kocka alakú ház, ami eredetileg tejcsarnoknak épült, akkor azt vásárolták meg a Vámospérzi utca 8 szám alatt. Érdekes, hogy az első kolostorunk megvételéről július 27-én írja alá a papírt, vagyis éppen születése napján. Ebben az időben egy Debrecen csapókerti városrészben is alapítottunk kolostort. Érdemes megnézni a templomnak a fényképét az interneten, mert ez olyan különleges, én még ilyet másikat nem láttam. Bekapcsolódott az Egység útja című ferences kiadvány szerkesztésében. Az akkori magyar ferencesek igyekeztek a katolikusok és a protestánsok közötti egységet minél jobban erősíteni, létrehozni. Mivel azonban az üldözötteket is menekítette, ezért a városnak a katonai parancsnoka többször szőnyeg szélére állított őt, hogy ne prédikáljon a tengelyhatalmak ellen, mert elfizik őt majd Dachauba, és ott fog majd hát egy kis kiképzésben részesülni. 1944. júniusában ezért a rendtartomány tagjai Gyöngyösre hozzák át, itt lesz a teológiai növendékeknek a tanára, magisztere, helybeli közösségeknek a szervezője. Abban az időben itt Gyöngyösen még állt a kultúrházunk, ahol megszervezte a katolikus ifjúsági demokratikus munkaközösséget, vagyis a KEDIM-et, összefogta benne a fiatalokat, akik már korábban tagjai voltak a Kalotnak, a Cserkészeknek, a Leánykörnek, a Mária Társulatnak. Volt vasárnaponként egy darab előadás a fiatalokat érdeklő témákról, aztán szervezett nekik zenekart, tánctanfolyamot, színházi előadás is volt. Igazából mindegyik közösség a saját területén, saját székházában élte a mindennapjait, ez csak egy összefogásra adott alkalmat. Ez a kedim, meg attól féltek, hogy egyre jobban a diktatúra évei előre haladnak, és a kommunista párt az egész ifjúságot maga alá fogja gyűrni. Mintegy 500 fiatal járt az ő közösségeibe, hiszen tagdíj nem volt, meg tagsági igazolvány, meg fogadalom, meg szabályzat. Inkább csak olyan szabályok voltak, hogy rendesen kell viselkedni a Ferences Kultúrházban. Ez nem tetszett azonban a városi kommunista vezetőknek, így a MADISZ-nak, sem a Magyar Dolgozók Ifjúsági Szövetségének, akik a maguk szárnyai alá szerették volna a fiatalságot vonni. Így 1946. április 28-án, miután elmondta a húsvéti szentmisét a Szent Orbán templomban, hazafele jövet letartóztatják. Május hónap folyamán 1-től 17-ig a különböző kommunista kézben levő sajtóorgánumok olyan cikkeket jelentettek meg, hogy Gyöngyösi összeesküvés, Páter Kiszaléz és a rábízott fiatalok el akarták pusztítani a nagy szovjet szocialista köztársaságot, meg a Vörös Hadsereget. A pártnak az egyik ilyen orgánuma a Ludas Matyi nevezetű viclap volt, ahol hát igyekeztek különböző vicces formában is lázítani az egyház a ferencesek ellen. Többek között François Villonnak is tulajdonítottak egy balladát. És azt írták Kis Szalézról szóló versükben, Szaléznak hívták, szőke volt és páter, erényes nasz és csuhája kopott. A két füle az áhítattól állt el, és mozdonyt is csak nagy ritkán lopott. Smidőn a lelkek békét esdekeltek, remélve, hogy imájuk égbe szárnyal. Ő szelíden egy nyilas pucsra gondolt, 8 ágyúval, 12 géppuskával. Abban az időben, a világháború után többféle fegyvert találtak az utcákon eldobálva, és azt mondták, kérem, ezeket Kis Szaléz gyűjtötte az ő fiataljaival, és ezzel kívánták a magyar demokráciát megszüntetni. Az idejáró fiatalok közül elkezdtek figyelni 40-valahányat, mert ebben az időben vagy megtörtént, vagy nem, egy koncepciós per iratai között ezt nehéz megmondani, különböző rendőrbiztonságokat támadtak meg, Nagyrédén, Gyöngyös Solymoson, Gyöngyös Orosziba, 45 novemberébe és decemberre között. Hogy aztán valóban ezek a fiatalok voltak-e, ezt én nem tudom megmondani. Az Állambiztonsági Szolgálatok történeti levéltárában két dossziót is olvastam Kis Szaléz kapcsán. Ezekben látszódik, hogy ezeket a különböző iratokat előre megírták. Olyan emberek, akik nem jártak sohasem Gyöngyösen, például többször előfordul benne, a farkasjuki pincékbe rejtegették volna a kézigránátot, már pedig itt farkasmái pincék vannak. Ebben az időben több orosz katona is meghalt Gyöngyösen, 45. szeptemberétől kezdve 46-ig legalább 9-et, vagy 12-t, vagy 8-at, vagy 10-et, vagy 11-et sorolnak fel az orosz katonák és a magyar újságok. És azt mondták, hogy Kis Szaléz bújtatta fel őket, Mindszenty József volt a közvetlen felettesük. Letartóztatják a fiatalok egy részét, és hogy országos legyen ez a szervezkedés, 60-ból is letartóztatnak embereket. Még azt szerették volna, ha több szála is van ennek a pernek, de hiába írták meg előre a tanúvallomásokat, nem állt össze az egységes bírósági koncepció, egymásnak ellentmondók voltak a különböző tanúvallomások. Így aztán átadták őket a Vörös Hadsereg parancsnokságának, Sopron kőhidán az első ötrendbeli vádlottat meggyilkolták, Kis Szalészt valószínű 1946. december 10-én, a többieket pedig más alkalommal. A fiatalok közül többeket gulágon letöltendő szabadságvesztéseit éltek, többek között, amint már említettem, Lukács Pelbárt is ott halt meg. Szeretném figyelmébe ajánlani mindenkinek, hogy a Gyöngyösi Ferences plébánia honlapján van egy kis szaléz programpont, választási lehetőség, ott megtalálható az általam megírt kis szaléz életrajz, összegyűjtött művei, róla szóló cikkek, rengeteg sok fénykép, az az írás is megtalálható, amelyet Lukács Pelbártról vagy Kovács Kristófról írtam, számtalan fényképpel illusztrálva. Isten akaratában című filmet készített el Zsigmond Dezső a Dunaltáj Alapítványnak a támogatásával 1994-ben még élő társak, tanúk bevonásával. A Kisszaléz önálló honlap már megszűnt, és a Gyöngyösi Ferences plébánián ezek a programpontok érhetők el Kisszaléz emlékezete címén. Végezetül álljon itt a hét ferences vértanú boldoggávatásáért mondott imádság Simonné Gulyás Eszter tolmácsolásában. Ezzel befejeztem a vértanúknak az ismertetését. Érdemes utánuk olvasni, akár könyveket, kiadványokat kérni. A ferences rendtartomány elkészítette a hét ferences vértanú bemutatását szolgáló írást is, de az interneten még biztosan mást is találunk. Köszönöm szépen a figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Erős és igaz Istenünk, te Bernát szolgád és társai életében csodálatosan kibontakoztattad a kereszt misztériumát, amikor áldozatvállalásuk által a diktatúrát sötétségében is felragyogtattad a hit világosságát. Kérünk, dicsőítsd meg szolgáidat szent egyházadban, hogy hitvalló életük és vértanúságuk példája ma is bátorító erőforrásunk legyen a szegény és alázatos Krisztus követésében, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.
Az elmúlt percekben Varga Kamil ferences testvér sorozatának hetedik és egyben befejező részét hallották. A hét boldogávatás előtt álló ferences vértanú közül ez alkalommal Páter Kisszaléz élettörténetét ismertette. Kedves hallgatóink, ezzel a Lélek útjaim már a véget ért. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, valamint a technikai munkatárs Birincsik Márton és az adás szerkesztője Tikovics Ernő nevében is búcsúzom önöktől, a bemondót Klész Beátát hallották. Elhangzott műsorunkat csütörtökön 16 óra 30 perctől megismételjük.
Rest your head.